Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy az Unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a Parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok. Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást. Hangsúlyozta, hogy a beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság ülését követően elmondta, hogy a hétfői ülésen a napirend előtti felszólalásokat, interpellációkat az azonnali kérdések követik. A parlament ezután lefolytatja az alaptörvény 17. módosításához benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitáját, majd a képviselők szavaznak is az indítvány elfogadásáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és a szlovák kormány közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködés megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséhez benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A keddi ülés során az egyes törvények rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról, a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, illetve az egészségügyi adatkezelést érintő törvény módosításáról folytat majd általános vitát a parlament. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség, a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között áll a szervezet közleményében. Azt írják, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvényen a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására áll a közleményben. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia, ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írja, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékossági ügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. Sport. Márton Viviana vezeti a friss tékvandó világranglistát és olimpiai rangsort. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az olimpiai bajnok 67 kg-ban vezet az ötkarikás kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban testvére Márton Luana a negyedik. Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található. Vezet a 67 kg-osok között, még harmadik a 62 kg-ban. Végül az időjárásról. A gomoly felhők nagy része feloszlik, azonban maradhatnak felhősebb tájak, illetve északi irányból is érkeznek felhőtömbök. Az északi szél gyenge marad. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, még a vízpartok közelében és a nagyobb városokban pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
Lélekhangoló. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light. That it was good. And divided the light from the darkness.
William Enders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként földünket az űrből 1968-ban. A földre küldött karácsony esti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.
Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem véka alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereit hova nyúlnak vissza?
Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
Uh-huh. Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyház, vagy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt 5-en konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció, és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
Hogy kell ezt elképzelni néhány hónapon keresztül, ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat, miről szól ez?
Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén, inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett.
Nem ragyog a mely, mélye elég. Itt vagyok, uram, hát hadd lássalak még. Itt van a perc, hadd lássalak téged, a szellemed átjár, szállad dicséret, benned élhetem.
A te történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződést, odaszánást is igényel. Akár itt most, amiről beszéltél, benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszánását igényelte.
Ez így van. Idő igénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha ha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
Ez a felnőtt elköteleződés, az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
Kiért dolgozunk ilyenkor?
Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerűen az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
Először egy televízió műsorban hallottam utalást a Holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonyságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a Holdi úrvacsora, ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
Most, hogy sok évtized után újra van magyar űrhajósunk, aki már járt az űrben, nem csak készült rá, most újra előkerült ez a téma, ugye, és nagy reneszánsza van sokak számára, izgalmassá vált, vagy a gyerekek számára is. Szóval, hogy valaki úrvacsorázik a Holdon, hát miért különleges ez a történet?
Nekem kettő dolog, amit ez mond, vagy ami bennem megfogalmazódik ennek kapcsán. Az egyik az, hogy Buzz Aldrin, ugye, aki a második ember volt a Hold felszínén, Neil Armstrong űrhajós társa, és második emberként lépett ki a Holdra. Nem az őt felbocsátó nemzet, nem az őt felbocsátó vállalat, a NASA, akinek hálát ad, hanem a Teremtő Isten. Ez az egyik. Nem csak magáért a Holdra szállás sikeréért, hanem egyáltalán, hogy az emberiség eljutott idáig. A másik az, hogy ezt mindjárt felvállalja széles tömegek előtt. Ugyanis erről a Holdra szállásról és az összes többiről élő rádióközvetítés volt, ahol már egy hálaadást is elmondott Buzz Aldrin, egy gyönyörű hálaadási üzenetet, majd úgy zárja a végén, hogy mindenki gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és mindenki adjon hálát a maga módján. Tehát az is motivál engem, illetve az is megfogott, hogy az egész emberiség előtt, ugyanis szerte a világon, szerte a bolygón hallgatták, nézték az első holdraszást, tehát gyakorlatilag a teljes emberiség előtt vállalta fel a hitét.
Lélekhangoló.
Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt beragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkél dolog-e? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kehébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni ez a pont. Ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
Basil Aldrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorát meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak? Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól?
Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett, őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk, ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagy Tarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy ő Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy néhány szót váltottak is. És ez a közvetlen visszajelzés az előadásunk egyik hősével kapcsolatban, de annyira megerősített még mindjárt az elején ennek a történetnek, hogy ez azóta is borzongással tört el.
Ugyanaz a tűz, ami ugyanúgy ég, csipke bukódnak tüzének, szelíd erős hangján megszólíts magában rád.
számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásod kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzéted online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kis kutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának, a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanazt, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legértekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenki valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
Van olyan, hogy azt éled át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most ez ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és amiután ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmazunk.
Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025 talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők vissza tudjanak térni a földre. Ez a páros Sunita Williams és Bach Viamor. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bach Viamor egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őróla hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádiókapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni. Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi Isten tiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bach Viamor esetét, aki 400 kilométerről a föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete Isten tiszteletében.
Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
Műsorunk vendégem a Békés Tibor, az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbitere volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen. A Lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a jó cselekedetekről.
Jó karitászosok között lenni. Több okból kifolyólag, mert mi a világon egy óriási nagy család vagyunk, a másik olyan vagyunk, mint egy puzzle kirakó játék, hogyha ti nem lennétek benne, az egyháznak és a karitásznak nem lenne olyan szép a képe, nélkületek hiányos lenne. Én hálát adok a Jóistennek, értetek, ezért a 30 esztendőért, és nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, az egyház nevében is köszönöm. Személyesen én úgy látom, hogy a Kazincbarcikai Karitás csoportnak a jelentősége több, mint talán máshol. Azt hiszem, a városunknak a történelmi múltját ismerjük, rendszerváltás után szabadulnak el azok a szelepek, amik az evangéliumnak a hirdetését megengedik. És tudjátok, a gondviselés az nagyon jól csinálja a dolgát, hát nem kell őt dicsérni, de nem véletlenül szólított meg titeket. Itt ebben a városban lakó emberek, akik elkezdtek húzódni az Istenhez, ismerkednek a jézusi tanítással, ne csak egy szöveget halljanak az atyáktól. Az egyház ne csak, bocsánat, egy papolás legyen, amit szoktak ránk mondani, hát az atya beszél, papol. Hanem lássuk a saba borsát. És ez nem más, mint a karitatív szeretet. Az, amit készpénzre váltunk az evangéliumból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy itt megalakuljon a plébániai karitás csoport, és ti teszitek a jót, és sok embernek megmutatjátok, hogy mit jelent az evangélium. Egy nagyon nehéz feladatot adhatok nekem, irgalmasság cselekedetei napjainkban a karitás életében, és ha arra gondoltok, hogy én most gyakorlati dolgot fogok nektek elmondani, akkor óriási tévedésben van mindenki, mert azt mondtam, hogy akkor tényleg nézzük, egy kicsit ilyen sebészi mélységre menjünk le, hogy mögöttetek van 30 esztendő. A gyakorlati problémákat, dolgokat nem kell elmondani, hogy mikkel találkozunk a karitászban. Arra van szükségünk, hogy a munka, amit végeztünk, megvalósuljon és fontos legyen. A lényegét kell nekünk meglátni. mi a legnehezebb, mi a legnehezebb számunkra az irgalmasság cselekedeteiben, milyen nagy kihívásaink vannak. Látjuk magunk körül a világot. Egy kicsit kiabálós lett, egy kicsit agresszív, és meg sorolhatnánk különböző jelzőket. Én egy dolgot hiányolok ebben mai világunkból. Megvan, csak nem annyira látszik, nem annyira hangos. A lélek. A lélek. Az ember nem csak test, hanem lélek is. És tudjátok, Pünkösd ezt sugallja nekünk. Ez az üzenete a Szentlélek eljövetelének minden ünnepe, minden esztendőben, hogy bár ti emberek a testi dolgokat, a tárgyakat, a fizikai valóságot tartjátok a legfontosabbnak, de az elmúlik, a tested is, meg mindened. Egyetlen egy dolog marad meg, a lélek. Vegyétek észre ezt egymásban. A Biblia első sorai, ha megnézitek, így kezdődnek, hogy a nagy sötétség fölött Isten lelke lebegett. A másik. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hát maga atya magyarázta nekem röviden érthetően, hogy miért fontos nekünk az Istennel foglalkozni. És én azt mondtam, hogy azért, mert van egy alapvető kapcsolatunk az Istennel. Ez pedig nem más, mint az, hogy amikor az életünk megfogant édesanyjának a testébe, szüleinknek az akaratából, az ő két sejtjük egyesült, és ebből indult el a biológiai életünk. Nem ezt tetszik érteni? Persze, hát ez így van. És mondom, fölteszek egy kérdést. Honnét lett a lelkünk? Azt mondja, ezzel még nem gondolkoztam. Mondom, pedig nem ártana. Nem az édesanyánktól, nem az édesapántól, segítek. Honnét van a lelkünk? És Szent Ágoston megerősített ebben, amin úton jártam, hogy nehogy rosszat tanítsak, ő is ezt mondja, az Istentől jött. A lélek, a lelkünk, az Istentől jön, egyesül a testünkkel, amit úgy nevezünk, hogy földi élet, ez egy zarándokút. Ez az út tart egészen addig, amíg a testünk, a sejtjeink valamilyen okból, néha túl korán, néha már az ember szinte alig várja, hogy már idősként, hogy már sokat éltem, már mennék. A testünk azt mondja, hogy én már nem bírom tovább ezt az utat. És megáll. És ekkor a lelk, nincs vége semminek, és ekkor a sejtjeink végzik a maguk dolgát, elkezdenek szépen elporladni, szétbomlani, eltemetjük a testet, a lelkünk abban a pillanatban, amikor a test megáll, megy föl ahhoz az Istenhez, akitől jött. Mi maradt meg? És mi a legfontosabb? A lélek. Ez jön az Istentől. Erre szeretném most felhívni a figyelmeteket a Karitászban. Diognétoszhoz írt ősegyházi levél a 3. századból, nagyon jó írás, nem ismerjük a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Diognétosznak írja valaki, el akar benne sok mindent magyarázni a kereszténységről. Például ilyeneket mondja, keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Ugyanolyanok vagyunk. Itt élünk a világban. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a gondjaink. Aztán sehol sincsenek olyan városok, amelyben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Ugyanúgy élünk családban. Ugyanazok a kihívásaink. A harmadik nagyon fontos, hogy nem gondoskodás és bölcseskedés révén jöttek le a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatási által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Na ebbe különbözünk. Nekünk van egy evangéliumunk, mindennek van, csak mi odafigyelünk rá. Jobban, mint talán a többiek. És ami a biztató, ilyen gyönyörűen fogalmaz az író, hogy egészen egyszerű, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Tudjál róla, ezt leírták rólunk a 3. században, és ez ma is érvényes, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. Ez nagyon fontos feladatunk, drága testvérek. A lélek. Ezt kell meglátni. A Karitász és a segítség először is nagyon egyszerűnek tűnik, aztán mennél jobban teszed a dolgodat, mennél mélyebbre mész, rájössz, hogy itt borzasztó nagy nehézségekkel találkozunk, hogyan oldjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. amikor ott van 15 ezer ember, hallgatja a tanítását, és hát már szólnak a tanítványok, hogy uram, esteledik küldőket haza, vegyenek maguknak élelmiszert, ti adjatok nekik enni. Hát szegények majdnem infarktust kaptak. Most képzeld el, ha most hallanánk egy égi hangot, és azt mondaná nekünk egy angyal, hogy azt üzeni ma Kazincz Balcikára nektek ezen az ünnepen, a gondviselés, hogy ti adjatok enni mindenkinek Kazincz Balcikán. Mondanánk, hogy hú. Pedig van pékség, de hát ugye azért ehhez logisztika kell. Régen az se volt. A másik nagyon fontos gondolat, amit Árpádházi Szent Erzsébet oszt meg velünk, ez volt az ő eszenciája. Miért csinálta Erzsébet azt, amit tett? Hosszú-hosszú tanulmányokat lehet írni. Az életrajza gyönyörű, tele van olyan elemekkel, ahol az embernek a szíve elfacsarodik. A másik, hogy nézzük, hogy ez a fiatal nő 24 évet élt. 24. És elég volt neki, hogy megértse az evangéliumot. Mi is éltünk 24-et, talán többször is. És még nem megy úgy. Így fogalmazta meg, amikor megkérdezték, hogy miért teszed, amit teszel, tegyétek boldoggá az embereket. Pont. Ennyi. Tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy lakassátok őket jól. Tegyétek boldoggá. Miért? Mert az Isten egy ilyen életre teremtett minket. Boldog életre. És ott van Szent Pál apostolnak a felszólítása, amit viszont egy kicsit olyan, mintha a gumicsizmát föltennénk az asztalra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, írja a tesszaloniki híveknek. Hogy tudjuk ezt a hármat összekapcsolni? Szoktam az Úr Jézussal beszélgetni, hát mindannyian ezt csináljuk, de néha vannak ilyen panaszaim. El szoktam neki mondani, hogy tudod, az amit csinálsz velünk, hogy elmondod, hogy amit valakivel tettetek a legkisebbek közül egyel, azt velem tettétek, amit nem tettétek meg, azt velem nem tettétek meg, és szoktam neki mondani, hogy manapság nagyon jól el tudsz bújni. Nehéz, és egyre nehezebb felismerni téged. Akkor, amikor megjelensz, és kérsz valamit, próbálkozok mindig azzal, hogy hol van benne Jézus. Valami jel. Mert kiabál, agresszív, és sorolhatnám, ezzel azt hiszem, ti is mindannyian találkoztatok, na ebbe lásd meg az Urat, szoktam mondani, jó, mélyre elbújtál. És ott van benne, akkor is, azt üzeni. És mostan az, amit mondtam nektek, hogy ez a legnagyobb feladatunk a Karitászban, átlátni a szürke dolgokon, amiket a szemünk lát, és meglátni a másikban a lelket. Ne a testét nézd, a lelkét. A legkiszolgáltatottabb a hajléktalanok. Elég sokat foglalkoztam velük, amikor krízis melegedünk még lehetett, 30 napig együtt laktam velük, és akkor megismertem a hajléktalan életnek a dolgait, meg is tanítottak arra, ha én most utcára kerülnék, vígan meg tudnék élni, mert megtanítottak, hogy atya, hogyha találsz a kukába valamit, hogy kell megkóstolni, hogy ne hajj meg tőle. Tehát ennek megvan a tudománya. Nagyon hálásak voltak mindenért. Elmondták, hogy nagyon köszönjük, atya, a befogadást, a meleg ételt, kipihentük magunkat, sok filmet megnéztünk, volt szent misénk, ahova nem volt kötelező jönni. Ők minisztráltak, felolvastak. Nem mondtam, hogy mindenki jöjjön, de eljöttek. Külön mise hajléktalanoknak. És azt mondták, hogy atya, minden jó volt, a ruha is, meg az étel, meg minden, de elmondjam, hogy mi volt a legjobb, mondta az egyik, már nem él szegény. Halljuk. Újra itt embernek érezhettem magam. Kinn az utcán mindenki mint a leprást kerül. Mert látják rajtam, hogy én hajléktalan vagyok. Hátamon a hátizsák, viszem benne összes vagyonomat, az egzisztenciámat. Megyek, és mindenki kerül át, megy a másik oldalra, igyekszik gyorsan ellépni. A jobbak gyorsan zsebben nyúlnak, adnak egy kis pénzt, hogy le vagy rázva. Azt mondja, itt újra embernek érezhettem magam. Mi a lényegünk? Az, ami az Istentől jön. A lélek. Ezt kell meglátnunk a másikban. Hát, hogy hogyan tesszük a munkánkat, 2025 évi Karitász munka az Egri Főegyházmegyében, megtett a Karitász csoportjainknak a közössége, az Országos Karitász Központ, és benne a 62 plébániai Karitász csoport, tehát mindannyiunknak a közös munkája, annak a gyümölcse az, hogy 147.745 rászorulóval kerültünk kapcsolatba, és 196.795.219 forint értékben segítettünk. Ez az összes. mert összetettük mind, amink van. És egyre jobbak vagyunk a számoknak a tükrében. Ezek jók, biztató eredmények. De én arra figyelmeztetlek titeket, és abba kapaszkodjunk bele, hogy most próbáljunk arra figyelni, hogy az emberekbe próbáljuk meglátni a lelket. Ne amit kívülről mutat magából, mert az a Krisztusé, az az Istené. Isten országát kell nekünk építeni. Jézus azért jött, hogy ezt meghirdesse. Ezt tesszük. És Isten országáról elmondja az Úr, hogy nem itt van, vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, bennem is. Néha az a kísértésünk, hogy azt várjuk, hogy majd a többiek építik, aztán majd elmegyek bele én is, nem. Együtt építjük. Isten országát építitek itt Kazincbarcikán, meg a környező településeken, ahol segítetek, azzal, hogy él a Karitász. Azzal, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Figyelmeztetés számunkra, hogy legyetek tehát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ez nagyon sokszor jusson eszünkbe, hogy amikor jönnek hozzánk irgalomért, hogy segíts rajtam, jusson eszembe, hogy én mennyit koldulok az Istennel, bűneimmel, gyarlóságaimmal, és ő nem válogat. Akkor én se válogassak. Legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Erről szólt az irgalmasság éve. És ezt gyönyörű könyörgés az egyik évközi vasárnapon, hogy kell tenni? Istenünk, a te kegyelmed ajándék, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzuk arra, amit ígérsz. Miért? Mert a világ változandóságai közepette is tudjunk szívből ragaszkodni hozzád, akiben megtaláljuk az igazi örömünket. Változik körülöttünk a világ. És nem mindig úgy, hogy annak tudunk örülni. Valamikor látunk jó dolgokat, valamikor tapasztalunk nehézségeket, de akkor is ott nekünk élni kell, és nekünk ezt az evangéliumot kell megpróbálni apró pizza váltani minden körülmények között. Mi a munkánk? Kitört ez a szerencsétlen orosz-ukrán háború, és 2022-ben 3.-9-én Barabás a Caritas bázisra látogatott Mihály Cserny bíboros atya, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának a prefektusa. Ferenc pápa elküldte, hogy megy néz szét, hogy a háborúban mit csinálnak az egyház. Jól teszik a dolgukat, vagy nem? Valahogy úgy egymás mellé sodrottunk. Délelőtt ott volt nagyon sok püspökatya, politikusok, protokoll, messziről tudtam róla képeket készíteni. Délután lett volna számára, hát ugye ő a Vatikánnak az egyik küldötte, protokollális vacsora lett volna, és hát a sofőrjének és a tolmácsának azt mondta, hogy lemondtam a vacsorát, mert dolgunk van. Hová megyünk, bíboros úr? Megyünk vissza Barabásra, mert nem tudtam beszélni a karitászosokkal, és nem tudtam beszélni a menekültekkel sem. Visszajött, beült, és ki volt téve a menekülteknek, állandóan ott volt 0-24 órában egy megterített asztal, onnit kiszolgáltak magukat, töltött magának, amire beértem, töltött magának teát, mert szép csendbe besúrant, ette a szendvicset, megvacsorázott, ez volt a protokoll vacsora, és utána beszélgettünk, illetve ő kérdezett egy 20 percig. És mondtam a végén neki, hogy bíboros úr, végén szabad-e nekem is két kérdést föltenni? Parancsolj! Hogy tetszik látni, milyen a munkánk? Jó, meg fogom mondani a Szentatyának, jól teszitek a dolgotokat, ezt miből tetszett levonni? Nincs káosz. Itt nincsenek síró emberek, itt mindenki mosolyog. Látom, hogy ti is mosolyogtok, itt nem katonák vigyáznak az emberekre. Jól teszitek a dolgotokat. És mi a második kérdés? Mit üzen nekünk a Szentatya? Ferenc pápa azt üzeni nektek, mondja minden gondolkodás nélkül, amit tesztek, az most az evangélium. Ez az üzenet, testvérek. Amit teszünk ma, az az evangélium. Ezt látják az emberek az egyházból, amit mi teszünk a Karitászban. Ugye a motivációs anyagunkat Jézus adta az utolsó ítéletről, amikor azt mondta, hogy ki jut be a mennyek országába és ki nem, hogy éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, vándor voltam, rab voltam, és te mit tettél ekkor, amit a legkisebbekkel tettetek, velem tettétek, ha velük nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg, mondja az Úr. És erre nekünk a kérdés, hogy miért pont ezeket kérdezi meg az Úr Jézus? az irgalmasságnak a testi dolgait. Azért, mert ezeket megvalósítani a legnehezebb. Bennünk van azért egy kis önzés, ítélkezés, előítélet, és sorolhatnám tovább. És tudjátok, ezt az Úr Jézus azért mondta, mert az Isten a világot jónak teremtette, pont. Az ember teremtette bele azt, ami nem jó. A szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést és megbélyegződést. Tegyétek újra jóvá a világot. Ez a feladata Krisztus közösségének. Tegyük újra jóvá a világot. És ez nem szélmalomharc. Egyszer megkérdezte tőlem egy újságíró, épp a Borsodi Árvíznél voltunk, hogy ha lenne az atyának három kívánsága, mit kérne? Mondtam, nekem egy elég. Hát mi lenne az? Mondhatom? Igen. Tényleg? Tudja? Persze. Az, hogy legyek munkanélküli. Még egyszer? Na, hogy legyek munkanélküli. Ez miért jó önnek? Na, gondolkozzon el rajta. Egy karitatív szervezetnek a vezetője munkanélkül. Ez mit jelent? Ja, tényleg, nincsenek rászoruló emberek. Na, hát mondom, el is érti a lényeget. Az első pünkösd után elindul az egyház, és két fontos dolog kezdődik el, az evangelizáció és a diakónia, és az ige hirdetés és a szeretet szolgálat, és mind a kettőn ugyanolyan fontos hangsúly van, és ezért mondjuk azt, hogy a szeretet szolgálatot mi úgy tudjuk jól tenni, ha azt az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük. Az egyház nevében, amikor rajtad van a piros karitászos ruha, és te segítesz, akkor te a gondviselést képviseled, az egyház nevébe teszel. Te nem Takács József vagy, vagy Kovács Piroska, hanem te a karitász vagy, a gondviselés. Az ezt jelenti az egyház neve. Ha jól tetted, amit teszel, akkor a jó Istent fogod dicsérni, meg általad is, az Isten dicsérik. Ha valamit rosszul tettél, akkor az egyházat fogják szidni, meg a jó Istenre gondolom, na, így segítettél, Uram, 3 napja imádkozok, és akkor küldesz nekem egy ilyen valakit. De ha olyat küldött, aki segített, Uram, köszönöm, meghallgattam, megkaptam. És az evangélium szellemében az pedig azt jelenti, hogy úgy, mint ahogy az Úr Jézus tenni, ezt így képzeld el, ott van egy rászoruló áll előtted, képzeld el, mondjuk ott áll melletted úgy az Úr Jézus, hogy csak te látod, meg ő lát titeket, de senki más nem látja. Most ő mit csinálna? Amit én teszek, arra hogy reagál? Bólogat, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy krákok, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Sokszor talán halljuk ezt. Ez egy kihívás számunkra. Az egyház nevében és az evangélium szellemében.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei karitász igazgatóját hallották.
Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép. Eljön, mint fényes hajnal csillag, a sötétben felragyog, mint a kelő nap. Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet beoldozza. Várok az Úrra, jelenlétét kívánja testem, lelkem rég. Várok az Úrra, dicsőségében megfürödni, olyan szép.
Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd, és aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve.
Minden sebemet meggyógyítja, minden terhemet leoldozza.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!